Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 95. Zsoltár első két versét énekeljük. 95. Zsoltár első két versét. Gyertek, örvenjünk mindnyájan az Úrban, mi kősziklánkban. Kivetített éneket énekeljük.
hallgassuk meg, miként szólít meg minket Isten az ő igéje által a 22. Zsoltár első 12 verséből így. Én Istenem, miért hagytál el? Távol van tőlem a segítség, pedig jajgatva kiáltok. Istenem, hívlak nappal, de nem válaszolsz. Éjszaka is, de nem tudok elcsendesedni. Pedig te szent vagy, trónodon ülsz. Rólad szólnak Izrael dicséretei. Benned bíztak őseink, bíztak és megmentetted őket. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem szégyenültek meg. De én féreg vagyok, nem ember. Gyaláznak az emberek, és megvet a nép. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak. Ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Te hoztál ki engem anyám méhéből, biztonságba helyeztél anyám emlőin. Már anyám ölében is rád voltam utalva, anyám méhében is te voltál Istenem. Ne légy tőlem távol, mert közel van a baj, és nincs, aki segítsen. Amen.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes atyánk, olyan jó volt ma reggel kinézni az ablakon, és rácsodálkozni a szép napsütésre. Köszönjük ezt az ajándékodat, hogy évről évre, hosszú, sötét és hideg téli éjszakák után ilyen ragyogó tavaszi reggeleket ad számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy a természet körforgásaiban is a Te végtelen kegyelmedet és hűségedet láthatjuk. Urunk, azért is hálásak vagyunk, mert ezt a megújuló kegyelmedet saját életünkben is átélhetjük. Hiszen Te akkor is szeretsz, amikor mi esetleg elfordulunk tőled, akkor is utánunk jössz, ha mi napról napra elbukunk bűneinkben. Atyánk, ma is vágyunk a Te jelenlétedre, megszólító üzenetedre. Ma is szükségben, nyomorúságban jöttünk ide, és talán valami nyomja a szívünket, leterheli az életünket. De Urunk, arra kérünk, hogy Te érkezz meg közénk lelked által, és érj el bennünket akaratod szerint. Köszönjük, hogy az Úr Jézus érdeméért meghallgatsz minket. Amen. Az ige hirdetésre készülve 231. dicséret első versét énekeljük. A 231. dicséret első versét, mely így kezdődik. Uram, a Te igéd nekem, sötétben szövéd nekem. Testvéreim, Istennek igéje, melyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek, írva található a mai napra kijelölt ószövetségi ige szakaszban, Mózes második könyvének 5. részéből az 22. verstől a 6. rész 7. versében. amíg a megnevezett helyről felolvasom Isten hozzánk szóló igéjét, gyülekezet foglalj el helyét. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta, Uram, miért engeded, hogy rosszul bánjanak ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engem? Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek vele a nevedben, rosszabb a sora ennek a népnek, te pedig semmit sem tettél néped megszabadításáért. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Majd meglátod, mit cselekszem a fáraóval, mert erős kéz kényszeríti arra, hogy elbocsássa, erős kéz kényszeríti arra, hogy elűzze őket országából. Azután beszélt az Isten Mózessel, és azt mondta neki, én vagyok az Úr. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten, de azon a néven, hogy az Úr, nem voltam ismert előttük. Szövetséget is kötöttem velük, hogy nekik adom Kánaán földjét, azt a földet, amelyen jövevények voltak. Meghallottam én Izrael fiainak a panaszkodását is amiatt, hogy az egyiptomiak szolgai munkára kényszerítik őket, és emlékezem szövetségemre. Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától, megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, és a ti istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Amen. Kedves testvéreim, a bibliaolvasó kalauzunk szerint már jó néhány hete a választott népről olvashatunk. Sorra vettük az ősatyákat, Ábrahám, Izsák, Jákob történeteit, és már túl vagyunk József megpróbáló küzdelmein is. Voltak megdöbbentő események, mint például, amikor Ábrahámnak majdnem fel kellett áldozni a fiát, Izsákot. Voltak drámai fordulatok, ahogy József az üres kútból az egyiptomi fáraó beosztásába került. Sok egyéni küzdelem, melyben ezek a meghatározó emberek krízis helyzetekből az Isten által nyújtott biztonságba kerültek. Mai történetünkben azonban nem csupán egy-egy ilyen bibliai hős életéről olvashatunk, hanem az egész nép sorsáról. Ugyanis Isten önmagának választott népe igen nagy nyomorúságban van. Úgy érzik, hogy elhagyta őket az Úr. Pedig nemrég még minden jó volt. Néhány évtizeddel korábban, míg jó volt a viszony a fáraó és az akkori Izrael népe között. Még emlékszünk a történetre, amikor Józsefen keresztül oda kerül a választott nép Egyiptom földjére. Hát milyen nagy volt az öröm, mert egymásra találtak a testvérek. Jákob, az idős családfő is visszakapta elvesztett gyermekét, és Egyiptom legjobb földjén letelepedhettek szeretteikkel. Azonban a dolgok megváltoztak. A zsidóság megsokasodik, egyre többen lesznek, és ez az új fáraónak ez bizony szemet szúrt. Az uralkodó már nem ismerte Józsefet, ő már csak azt látja, hogy saját népe lassan hátrányba kerül, kisebbségbe, ezért bizony kemény intézkedéseket vezet be. Először úgy dönt, hogy kényszer munkával sanyargatja Izraelt. Sárkeverés és vályogvetés a választott nép feladata, ráadásul a munkafelügyelő kegyetlenkedéseit is el kellett viselniük. Aztán, hogy még kevesebb zsidó legyen, az uralkodó elrendeli, hogy a bábák öljék meg a megszülető zsidó fiúkat, és csak a lányokat hagyják életben. Emberileg nézve tehát minden jel arra utal, hogy valóban Isten elhagyta a népet, kényszermunka, csecsemőgyilkosságok, mind-mind a választott nép nyomorúságáról árulkodnak. De heti Zsoltárunk is hasonló állapotról számol be. A Zsoltár írója, Dávid fájdalmasan kiált Istenhez, én Istenem, miért hagytál el? Ő sem találja a segítséget, jajgat, kiált azért, hogy valaki megszánja. Panaszkodik, mert akár nappal, akár éjjel könyörög az Úrhoz, egyszerűen nem érkezik válasz szavaira. Dávid olyan helyzetbe került, hogy hite miatt gúnyolják, és közben nem kap segítséget az Úrtól. Lehet, hogy betegségben van, fájdalom gyötri, és mindeközben a hitetlenek azzal gúnyolják, hogy hát rajtad sem segít a te Istened. Hát, kedves testvérek, ez az érzés, amely Dávid szívét nyomta, és amely a választott nép nyomorúságában is a felszínre kerül, úgy gondolom mondhatjuk, hogy mindnyájunk érzése. Melyikünk ne tapasztalt volna már hasonlót, ki ne érezte volna már magát elhagyatottnak. Sokféle helyzetben így érezhetünk. Magunkra maradhatunk például akkor, amikor hibázunk valamiben, és viselnünk kell annak következményeit. Hozunk egy rossz döntést, eltévesztünk valamit, és a kialakult helyzetben talán senkire sem számíthatunk. Vagy elhagyatva érezhetjük magunkat a munkában is. Ha nincs, aki megértse, hogy mivel foglalkozunk egész nap, ha nincs, aki segítsen, amikor szükséghelyzetben vagyunk, vagy egyszerűen csak belefáradtunk a folyamatos leterheltségbe, és nincs senki, aki meghallgatna bennünket. De milyen sokan érezzük betegség idején ezt az elhagyatottságot. Talán bezárva a négy fal közé, rászorulva mások segítségére, talán folyamatosan kapcsolgatva a televízió csatornáit, és nem látva a kiutat, és nem találva a megnyugvást. De leghúsba vágóbban, emberi kapcsolataink terén éljük át az egyedüllét fájdalmát. Akár gyermekkorban, ha felbomlik a család, és az egyik szülőtől távol kerülünk, akár később, ha kirepülnek a gyermekek, és egyre kevesebbet találkozhatunk szeretteinkkel. De elhagyatva érezhetjük magunkat, amikor elvesztünk valakit, házastársat, szülőt, nagyszülőt, gyermeket, és talán hosszú évekre be kell rendezkednünk a magányra. És amikor valami miatt elhagyatva érezzük magunkat, akkor valljuk be őszintén, bennünk is felmerül a kérdés, vajon az Isten is elhagyott bennünket? Vajon ő sem figyel ránk? Ő sincs ott, amikor szükségünk lenne rá? És bizony, sokszor panaszkodunk így neki, vagy esetleg egymásnak, hogy rajtunk még a mindenható sem segít, magunkra maradtunk a problémában, betegségben, kapcsolataink kudarcaiban, és felemész bennünket saját nyomorúságunk. Hát ez az alapállapot, amelyben az ember a bűneset óta folyamatosan szenved, hiszen azóta van betegség, azóta vannak megromlott kapcsolatok, és azóta van a földi élet végén a halál. És ebbe sodorjuk bele magunkat is, amikor napról napra szembefordulunk a mi Urunkkal. Ebben a helyzetben volt a választott nép is egyiptomi szenvedése idején, és Dávid is hasonló állapotból várta a kimenekülést, amikor a felolvasott Zsoltár szavaival imádkozott. És ebben a krízisben szól hozzánk a mi Urunk ezen a napon, hiszen a szomorú állapot leírása után azt üzeni ma számunkra, hogy a nyomorúság nem tart örökké. Így olvashatjuk Jeremiás iralmaiban, nem vet el örökre az Úr, még ha megszomorít is, irgalmaz, mert nagyon szeret. Erről tanúskodik már a teremtés történet is, hogyha visszagondolunk rá. Hiszen Isten kiméri a büntetést, sorolja, hogy mit kell majd elszenvednie a férfinak, az asszonynak, míg végig sem mondja, és már készíti is a ruhát az első emberpár számára. Aztán nem sokkal később, amikor kiléptek az Éden kertjéből, utána is gondoskodik róluk, fiú gyermekkel ajándékozza meg őket, és Éva is így fogalmazza meg a gyermek születésekor, fiút kaptam az Úrtól, vagyis lesz folytatás, lesz utód, mert Isten gondoskodik rólunk. De a mai ószövetségi történetünk is Istennek ezt a kegyelmét mutatja be. Nagy nyomorúságban van Izrael népe, de Isten már készíti a szabadulás útját. Hát erről szól Mózesnek tulajdonképpen az egész élete. Ahogyan ismerjük a történetből, már gyermekkorában is, amikor egy gyékény kosárban a szülei a Nílusra tették, hát akkor is vigyázott rá az Úr, és akkor is ő irányította oda a fáraó udvarába a gyermeket. Majd felnő, elmenekül, letelepszik Midján földjén, ahonnan aztán elhívta az Úr az ő szolgálatára. És bár Mózes kitartóan tiltakozik a küldetés ellen, Isten mégis alaposan felkészíti őt. Megtanítja bizonyos jelek bemutatására, melyek által aztán reménység szerint el fogják hinni, hogy ő valóban Isten küldöttje. Kap segítséget is testvére Áron személyében, és egy Isten terve szerint képessé válik majd arra, hogy kihozza népét a fogságból. Azonban sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet. Bár a szabadulás készül, a szabadító már ott van, de a nép mégsem hisz neki. Ugyanis ők csak annyit látnak az egészből, hogy mióta ez a Mózes megérkezett és odaállt a fáraó elé, hogy engedje el a népet, azóta csak sokkal többet kell dolgozniuk. Már szalmát sem kapnak a vályogvetéshez, azt is maguknak kell összeszedniük, és közben ugyanannyit kell teljesíteniük. És a választott nép tagjai lefelé néznek a sárba, a munkába, a szenvedésbe, és közben nem veszik észre, nem hiszik el, hogy fent megérkezett a szabadítás. Pedig igazán emlékezhetnének arra, hogy Isten hogyan szabadította meg elődeiket néhány évtizeddel korábban. Jó, hogy az új fáraó már nem emlékszik Józsefre, de úgy gondolom, hogy a legkisebb izraeli gyermek is bizonyára fejből tudta a nép történetét. És eszükbe juthatna, hogy milyen szenvedéseken kellett nem sokkal korábban átmennie Józsefnek, amikor bedobták a kútba, és hogy rabszolga sorba került, és hogy aztán Isten hogyan szabadította meg rajta keresztül az egész népet. Hát így kerültek egyáltalán Egyiptomba, és most néhány évtizeddel később elfelejtették, hogy ilyen hatalmas Istenük van. Hát azért történt ez így, mert azt nézték, amivel egész nap foglalkoztak. A fáradtság, a munka, a szenvedés, az betöltötte szívüket és gondolataikat is. Pedig ha felnéztek volna, felemelték volna a fejüket, akkor észrevették volna Mózes tetteit és az Isten által elkészített szabadulást. Ha egy kicsit előbbre megyünk a történetben, azt is mondhatnánk, hogy aki a 10 csapás után sem nézett fel a munkából, a nyomorúságból, az nem vette volna észre, hogy elindult a nép, és hogy elérkezett a szabadulás. Ahhoz, hogy ezt észrevegyék, fel kellett nézni. Kedves testvéreim, talán mindnyájunk számára ismerős ez a tulajdonság. Amikor benne vagyunk a szenvedés sarában, amikor valami fáj, amikor gyötör a munka, szorít az anyagi korlátoltság, vagy a befizetési határidő, akkor azt gondoljuk, hogy örökké tart a nyomorúság. Ha elhagyottan nyomorúságban érezzük magunkat, jó, hogyha időnként felnézünk Istenre. Mert akkor mi is megláthatjuk, hogy már készül a kiút, már közeledik, aki tud segíteni, és így a szenvedésben is más lesz a hozzáállásunk. Érdemes felnézni megromlott kapcsolatokból, elhibázott tervekből, megterhelő munkából vagy munkanélküliségből, bármilyen betegségből, mert a szabadulás az felülről, az Isten kezéből jön. Nem vet el örökre az Úr. Ez Dávid is átélte, amikor például Betsabé megszerzése után elveszti első közös gyermeküket. Gyászol és sír, de mégis megérzi, hogy van folytatás. Születnek még gyermekeik, bocsánatot nyer Istentől, és vele folytatja uralkodását. Ő a választott néppel ellentétben tudja, hogy elődei is szabadulást nyertek Isten segítségével, hiszen így tesz erről bizonyságot, ahogy hallottuk is. Hozzád kiáltottak segítségért, és megmenekültek, benned bíztak, és nem szégyenültek meg. Nem tart örökké a nyomorúság, mert Isten lehajol a népéhez. Mikor már Mózes szinte vádolja az Urat, és azt mondja, hogy Isten semmit sem tett népének megszabadításáért, megszólal a mindenható. Bemutatkozik, úgy, ahogyan eddig még nem tette, elmondja nekik, hogy ő az Úr. Eddig csak úgy emlegették, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, de most már név szerint is megismerteti magát. És elmondja a jó hírt, amely arról szól, hogy meghallotta népe kiáltását, és visszaemlékezett szövetségére. Visszagondolt arra az időre, amikor az ősatyáknak megígérte, hogy a nép egyszer meg fog érkezni az ígéret földjére, és bár egy ideig fogságban és nyomorúságban lesznek, utána szabadulást fognak nyerni. Ez a második üzenet, kedves testvérek, amit magunkkal vihetünk, mert nem tart örökké a nyomorúság, mert az Úr meghallja könyörgéseinket, és visszaemlékezik az ő szövetségére. Ahhoz azonban, hogy eljusson hozzá a szavunk, nem kell más, csak hogy kiáltsunk hozzá. Azt ígéri Jeremiás könyvében, kiálts hozzám, én válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked. Ehhez azonban szükség van arra, hogy felé forduljunk, mert másként nem hallja meg, nem hallhatja meg a szavunkat. Isten várja kiáltásainkat, csendes imáinkat, ha megszólítjuk és ha segítségül hívjuk őt, akkor a megfelelő időben el fogja készíteni a szabadulást. Higgyük el, hogy az Isten által kiszabott útvonalon biztonságban lehetünk. Isten nem ígéri azt, hogy nem lesz szenvedés, nem ígéri, hogy nem lesz betegség, hogy nem fog fájni a szív. Ő ennél sokkal többet ígér. Azt ígéri, hogy az ígéret földjére, az örök életre fog elvezetni bennünket. Azt ígéri, hogy velünk lesz a nyomorúságban, erőt fog adni a betegségben, a magányban, bátorítani fog, amikor már mindenki lemondott rólad, és ha vele jársz, akkor személyesen meghív a vele való örök közösségbe, és elvisz az ígéret földjére. Kedves testvéreim, sokan és sokféle nyomorúságot élünk át, de az igazi szabadulást az csak Istentől várhatjuk. Úgy, ahogy azt ő jónak látja, akkor, amikor ő szeretné, azért, mert ő tudja az ő terveit, és számunkra is a legjobbat akarja adni. Ő küldte már az Úr Jézust már akkor, amikor mi még nem is éltünk, azért, hogy ma is lehetőségünk legyen mellette dönteni. Az Úr Jézus mellett dönteni, aki átélte a lehető legnagyobb nyomorúságot, aki Istenként felvette magára az emberi testet, köztünk járt, valóban szenvedett, és őt még valóban, valóságosan is elhagyta még az Atya is a kereszten, azért, hogy aztán feltámadva életet szerezhessen számunkra. Az ő esetében sem volt örökkévaló a nyomorúság, ő is megtapasztalta Isten szabadítását, és általa lehetünk mindnyájan az Atya gyermekei. Ez a lényeg, ez az, amit a választott nép, Dávid is, és mi magunk is személyes életünkben átélhetünk, hogyha úgy is érezzük időnként, hogy mindenki elhagyott minket, a nyomorúságban érezzük az életünket, akkor is tudhatjuk, és tudnunk is kell, hogy az Isten megszabadít minket. Azért, mert szeret, azért, mert a fiát adta értünk, azért, mert neki ez a természete, ahogy ő mondta sokszor ebben a mai igeszakaszban, mert ő az Úr. És kedves testvérek, befejezésül hadd olvassam fel a 91. Zsoltár utolsó három versét, amely tulajdonképpen összefoglalja mai üzenetünket. Így szól az Úr: ha kiált hozzám, meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdicsőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, és gyönyörködhet szabadításomban. Amen. Válaszoljunk énekszóval Istenünk megszólító szavára. A 470. dicséret mindegyik versét énekeljük. 470. ének mindegyik versét. Úr Jézus, nézd le rám, jöjj, mosd le bűnömet. Azért könyörgünk, hogy bármilyen helyzetben legyen is most az életünk, nézd le ránk. Kérünk, nézd ránk, és lásd meg a mi nyomorúságainkat, próbáinkat, és hajolj le hozzánk. Urunk, segíts, hogy fel tudjunk nézni ezekből a dolgokból, és meglássuk a te közelgő szabadításodat. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallod a kiáltást, te kinyújtod a kezedet, és visszaemlékszel szövetségedre. Jó ebben a biztonságban élni, és ebben a tudatban, és így gondolni a jövendőnkre. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik nagy nyomorúságban érzik magukat. Te adj bátorítást és gyógyulást a betegeknek, te erősítsd a fájdalmakat hordozók hitét, te adj társat a magányosoknak, elhagyatottaknak, és reménységet vigaszt a gyászolóknak. Urunk, imádkozunk gyülekezetünk tagjaiért, gyermekekért, felnőttekért, te áld meg a családokat, rokoni szálakat, és te formálj bennünket is egymás hitbeli testvéreivé. Könyörgünk szeretteinkért, közel és távol, te áld meg nemzetünket, és maradj továbbra is a teremtett világod őriző pásztora. Az Úr Jézus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetést.
Hirdetem a gyülekezetnek, hogy özvegy pápai Istvánné született Balta Julianna asszonytestvérünket Isten 88 éves korában visszahívta az élő sorából. Ő idősebb Szegedi Imrénének az édesanyja. Az elmúlt időszakot az idősek otthonában töltötte. Korábban még erősebb egészségi állapota idején gyakran és kitartóan járt ide a gyülekezetbe, az idősebb testvérek emlékeznek rá. Virasztója holnap este itt a gyülekezetben lesz 6 órakor, a gyülekezeti teremben, a temetése pedig vég akaratának megfelelően a nyírcsahói temetőben, ahol férje is nyugszik. A temetés 6-án kedden délután 3 órakor, tehát Nyírcsahojban lesz, holnap este pedig 6 órától a virasztó. Holnap délután 2 órakor lesz Nagy Lajos atyánk fia temetés, aki Nagy József testvére is Kőszegen élt, és a temetése is ott lesz, tehát a délutáni harangszó az ő temetésének hírét adja. A mai nap Biblia vasárnapot tart a kereszténység, a magyarországi kereszténység, így a Magyarországi Református Egyház Biblia társulatának adjuk a persejpénzünket, azért, hogy rajtuk keresztül a Szentírást, Isten igéjét olyan helyekre is el tudjuk juttatni, ahová egyébként nem jutna el, tehát adományainkkal a mai napon a Biblia terjesztést támogatjuk. A mai napon területi presbiteri konferencia lesz Nyírmadán, ahova mi gyülekezetünk is tartozik, presbiter testvérekkel oda megyünk. Az itthon maradó gyülekezet 3 órakor találkozhat itt a gyülekezeti teremben, ugyanis most van a nők világimanapja, és ennek az alkalmát tartjuk, ha nem csak nők jönnek, akkor is szívesen látjuk a férfi testvéreket is. Egy rendhagyó istentiszteleti keretben lehetnek az itthon maradók együtt, tehát 3 órára várjuk azokat, akik szeretnének elcsendesedni, akik úgy érzik, hogy a családjukért, szeretőkért, gyermekeikért, és a személyes életük, gyülekezeti dolgaik megoldásáért, gyógyulásokért Istentől különlegesen elmélyült imádságban kérnek segítséget, tehát szeretettel várjuk a testvéreket. Mai napon bezárjuk a református tiszántúl megrendelésének a lehetőségét, aki még szeretné megrendelni, az éves díja 1200 forint, a mai napon még megteheti. Örömmel emlékezünk és emlékeztetünk vissza a házasság hetéhez kapcsolódó filmvetítésre, amelyet az elmúlt vasárnapon tetszettek látni. Én még nem tudtam megnézni pótlólog a filmet, de örömmel hallottam a visszajelzéseket, hogy nagyon komoly tanítást, lelki vezetést, útmutatást kaphattunk belőle. Nagyon örülök annak, hogy többen is érdeklődtek, és ilyen módon is lelki épülésére szolgált a gyülekezetnek. Jövő vasárnap egyházmegyénkben egy szószék csere program zajlik. Ez nem azt jelenti, hogy elviszik a szószékeket a másik templomába, hanem a szószékek a helyükön maradnak, csak a prédikátorok változnak. Sorsolás útján jelölték ki a missziói bizottság tagjai, hogy ki hol prédikál. A mi tiszteletesünk Andrássy Gergely a Nyírkircs és Nyírjákóra kapott sorsolást, és erre szokták mondani, hogy ez megbundázás, mert ez nagyon közel van. Ez így történt szabályosan, viszont hozzánk Tárnok Ferenc nyírbátori lelkipásztor érkezik, tehát a jövő vasárnap délelőtt itt a gyülekezet teremben leszünk, jöjjünk és hívogassunk másokat is, hogy egy másik lelkipásztor szájából hallhassuk Isten igéjét. Én nem utazom el most kivételesen, nem sorsoltattam magam máshová, szeretnék a gyülekezettel együtt lenni, és együtt hallgathatjuk majd nagy tiszteletű Tárnok Ferenc ige hirdetését. Jövő heti alkalmainkat a szokásos rendben megtartjuk, várjuk a testvéreket bibliaórákra és a reggeli áhítatokra. Szeretettel hirdetem, hogy az Egyházmegye elmúlt évre vonatkozó kiadványa, visszatekintés megjelent. Ha gyülekezetből valaki szeretne ebből, 150 forint ellenérték fejében el lehet vinni, de úgy is el lehet vinni, ha valakinél most nincs itt a pénz, és majd leteszi ide az asztalra legközelebb. Végre elérkezett a hölgyek ideje, nem csak a nőnap közelette miatt, hanem azért, mert ugye volt egy apa-fiú délután nemrégen, amely szerintem nagyon jól sikerült, nagyon családiasan, bensőségesen a gyülekezettel együtt voltunk, kicsi és nagy fiúk, kisapák és nagyapák egyaránt. A jövő vasárnap délután jött el az ideje az anya-lánya, nagymama, unoka vagy lánya délutánnak, szép lenne, ha esetleg családokból mind a három generáció itt lehetne. A program nőies, a karakterünknek megfelelő. Van egy lelkésznőnk, aki a Nyíregyházi Kórház lelkésznője, az Egyházmegye státuszában van, Záborni Mária, aki művészi módon tud képeket hajtogatni azokból a bizonyos teafilter papírokból, amit évek óta gyűjtünk, és köszönjük szépen a testvéreknek, hogy szorgalmasan leadták a parókián, ezek megvannak, és ebből neki egy kiállítása is van, szeretnénk, ha ez a kis kiállítás elkerülne ide Ramocsaházára, és a jövő vasárnap délután azzal telne, hogy a lányok, anyák, nagymamák a képességeik életkoruknak megfelelően valami olyat készítenének, ami emlékezetes lesz, és így kapcsolódunk majd a szülők éve programjához. Szeretettel várjuk tehát a egészen pici lányokat és a nagy lányokat, a hölgyeket is, akiknek kedve, ideje, érdeklődése van. Ahogy a múltkor is jól barkácsoltunk a fiúkkal, férfiakkal, és senki nem érezte azt, hogy gyerekként főiskolások között van, a főiskolásnak, hogy óvodában van, hanem gyülekezetben, úgy lesz az a jövő vasárnap is. Természetesen a gyülekezetet is várjuk 3-ra. Lesz egy ige magyarázat, ahogy a múltkor is volt, rendhagyó módon, és aztán a gyülekezet nem női szakasza majd eltávozik haza az Isten tisztelet után. Azt gondolom, minden fontosat elhirdettem, tehát vigyük a híreket, elsősorban Isten üzenetének, az evangéliumnak a hírét, amit ma hallottunk, és a gyülekezeti élet híreit, és vegyünk részt azokon az alkalmakon, amelyikre Isten hívogat bennünket, hogy együtt legyünk. Az Úr maradjon életünknek, gyülekezetünknek és családjainknak őriző pásztora.
Áldásvételre készülve 471. dicséretet énekeljük. 471-es számú ének, mely így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alá.
Right.
az Úr. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Amen.